Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács evangéliuma első fejezetéből. Az első fejezet 26. versétől a 38. hallgassuk Isten igéjét, kihelyezett Bibliákban az 1094. oldalon.
A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbente szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak, nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal.
Feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem csak régen üzentél fontos dolgokat, alapvető dolgokat a szabadításról, a mi egyetlen esélyünkről, a mi megváltónkról, hanem ma is megszólítasz, ami megváltunk, eljött, és minden készen van ahhoz, hogy a tiéd lehessünk, hogy neked élhessünk, hogy szabadok legyünk. Áldunk téged azért a hitért, ami a felolvasott igéből kiviláglik, és áldunk téged, mert nekünk is adhatsz hitet, megszilárdíthatod bennünk a hitet. Most is erre kérünk, hogy beszélj velünk, rombold le bennünk a gátakat, a hitetlenséget, a közönyt, a bűnt, vedd el azt, és tegyél alkalmassá arra, hogy téged fogadjunk be, és te légy a mi Urunk. Kérünk, hogy segíts figyelni az emberi szavakon keresztül is rád. Kérünk, hogy te áld meg a gyermekek alkalmait is, hogy dicsőíthessünk téged egy szívvel és egy szájjal mindannyian. Amen. Az előbb felolvasott szakaszhoz egy verset olvasok Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből, a 4. verset így: de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiai legyünk. Eddig Isten írott igéje. Lukács evangéliuma első fejezetét tanulmányozzuk végig ebben a hónapban az istentiszteleteken, és ez egy olyan fejezet, amiben minden mozgásban van. Nem csak itt a földön mozdulnak meg idős és fiatal emberek, nem csak útra kelnek, nem csak biológiai csodák történnek, hanem megmozdul a mennyis, és megmozdul Istennek az egész teremtett világa ebben a fejezetben. Azért olvastam hozzá a Galata levélből is ezt a mondatot, mert ugyanezt húzza alá később már több évtizedes tapasztalatból Pál apostol, és rendkívül bátran, vakmerően úgy nevezi ezeket az időket, amiről Lukács evangéliuma első fejezete beszél, hogy az idő középpontja, a történelem középpontja. Minden erre nézve van az időben visszamenőleg és előre is, minden ettől függ és minden ehhez viszonyul. Elhangzott már az Éden kertjében a bűneset után a régi ígéret, az asszony magva majd a kígyó fejére tapos, de ez most láthatóan nyilvánvalóvá válik, elkezd beteljesedni, és egy egyszerű földi asszony méhéből világra jön az, aki ember, tökéletesen ember, de ugyanakkor tökéletesen egyszer s mint Isten, az, aki elég tételt fogadni Isten igazságának, mint ember, az, aki összeköti önmagában a két természetet, és mérhetetlen értékű ajándékot fogadni, az üdvösség ajándékát, mert ő Isten fia. Ez a valaki most elindul, és megtestesül a földön. Hogyan történik ez? A felolvasott szakaszban olvastunk egy egyszerű néhány mondatos beszélgetést Galilea egyik jelentéktelen kisvárosában, egy hétköznapi hajlékban játszódik, egy nagyon fiatal, tudatlan, egyszerű asszony és egy angyal között. Az asszonyról korábban semmit nem tudunk a Bibliából, még nem is asszony, hanem lány, menyasszony, jegyese valakinek, végzi az otthoni, mindennapi munkáját, és egyszer csak egy mennyei angyal jelenik meg, és beszél vele. Rendkívüli, egyszeri, soha meg nem ismételhető történet, és mégis tele van olyasmivel, ami mindannyiunkra vonatkozik, ami a mi életünknek is ugyanúgy alapköve és építő eleme kell, hogy legyen és lehet, ahogyan Mária életének az volt. Ezeket vegyük most sorra, és azt a kérdést tettem föl készülésem közben, mire volt szüksége Máriának, hogy részese lehessen Isten e hatalmas munkájának. Hiszen valószínűleg nem az emberi kiválósága, valószínűleg nem ő volt az egyetlen, aki valamilyen értelemben olyan sokat teljesített, vagy tett le az asztalra, hogy erre méltó lett. Semmi ilyet nem olvasunk az igében. Mi volt ő benne a különleges? Ez titok. Isten választása tette azzá egyedül. Viszont három dologra mégis nagyon is szüksége volt már ehhez az induláshoz, és hát még az utána következő hosszú úthoz. Szüksége volt a szabadítóra, szüksége volt az imádságra, az imádság mélységére, lehetőségére, és harmadszor szüksége volt engedelmességre és alázatra, hogy tovább is tudjon menni. Szabadító, imádság és alázat. Ez a három dolog, amire nekünk ugyanúgy szükségünk van, mint neki. Először is, ahogy látjuk ezt a beszélgetést, az tűnik fel, hogy az angyal mennyire röviden és egyszerűen fogalmaz, tulajdonképpen bejelent egy tényt, várandós leszel és fiút fogsz szülni, és utána ad egy parancsot, a parancs pedig így hangzik, hogy nevezd őt Jézusnak. Jézus, vagy ószövetségi hangzással ugyanez Jósua, Jésua, Józsué, mindegyik ugyanazt jelenti, ugyanaz a név valójában. Annyit jelent, hogy Isten megszabadít. Isten a szabadító. És ez az egyetlen parancs hangzik el valójában, meg egy kis magyarázat előtte és utána. Jézusnak kell nevezni a születendő kisfiút. Ennyi az angyal üzenete. Miért kell Jézusnak, azaz szabadítónak nevezni? Azért, mert az ő lényegét ragadja meg ez a szó. Mert Isten nem valami tulajdonságáról akar beszélni az emberekkel, nem valami különös körülményről, hanem a lényegről, azért, amiért, arról, amiért Jézust a földre küldi, ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Ez a mondat egyébként Máté evangéliuma első fejezetéből való, ott pedig az angyal, illetve az álombeli látomásban Isten Józsefnek mondja ezt a mondatot. Először megkapja a parancsot Mária, aztán megkapja József is, ő szabadítja meg népét, ezért így kell nevezni. Szabadítóra van szükségünk, és nem szeretnék most hosszan kitérni arra, hogy mennyire a szabadító várás lázában égett akkor minden hívő zsidó ember. Egymást követték a nemzeti katasztrófák és kudarcok, az ország római fennhatóság alatt, és nem akarom ecsetelni, hogy mi mindennel járt ez elnyomással, megaláztatással, szörnyű kilátásokkal, és az, aki elvileg zsidó király, ő is egy idegen származású és idegen szívű, istentelen uralkodó, és az egész dinasztiája hatalmaskodik, és a vallási vezetőkről pedig jobb nem is beszélni. Minden oldalról bármerre néztek, az Isten szabadítása után sóhajtottak a kegyes emberek. De Isten ennél még többet is mond. Nem azt mondta Józsefnek, hogy a rómaiaktól szabadítja meg népét, azt mondta, hogy annak bűneiből. Szabadítóra volt szükségük, és van szükségünk nekünk is. Talán sokan ismerik a testvérek közül ezt a kis példatörténetet. Egyszer egy lelki pásztor egy üres kalitkát vitt föl a szószékre, az igehirdetésre. Megmutatta a gyülekezetnek, ütött, kopott, rozsdás, értéktelen kalitka volt, de a lelki pásztor azért mutatta meg, hogy elmondja, hogyan jutott hozzá. Előző nap a városban sétált, és egy csavargó, egy utca gyerek jött szembe, a kalitkában egy szürke kis veréppel. A gyerek arcán rossz indulatú vigyor vitte a kalitkáját, lelkész bácsi megállítja, hogy hova viszed azt a madarat, mit csinálsz vele. Erre a gyerek elvigyorodik, hazaviszem, egyenként kitépem az összes tollát, és a végén megölöm, és élvezni fogom. A bácsi csak annyit kérdezett, mennyit kérsz ezért a madárért? A gyerek mond egy hihetetlenül magas összeget, a bácsi gondolkodás nélkül a zsebébe nyúl, kifizeti, és némán átveszi a kalitkát. A gyerek persze elszalad, mielőtt a bácsi meggondolná magát. És akkor a lelkész kinyitja, és elengedi azt a madarat. Ezt tette értünk Jézus, mert mi valamennyien szabadítás után sóvárgunk, akár tudunk róla tudatosan, akár nem. Az, ahogyan elkezdjük a dolgainkat jó szándékkal, és félre sikerülnek, ahogyan a szavainkban, a vágyainkban, a terveinkben, az álmodozásunkban, a jó szándékú tetteinkben, és a magunkért és másokért való tetteinkben mind ott van a bűn hatalma, ahogyan azokat tudjuk leginkább bántani, akiket a legjobban kellene szeretnünk és építenünk, ahogyan képesek vagyunk eltékozolni az életünk perceit, napjait és éveit hiába valóságokra, ahogyan beteg és torz a látásunk, mert a valóságról sokszor nem hisszük, hogy az, a hiába valóságot pedig rettentő fontosnak és nélkülözhetetlennek tartjuk, ahogyan sokszor elhatároztuk már, hogy ezen vagy azon a rossz szokásunkon változtatni akarunk, de csak ideig, óráig sikerült, ahogyan vergődünk, sokszor a célunkat és az életünk igazi értelmét sem találva. És sorolhatnám az életünk önzésének, magunk körül forgásának, önistenítésünknek a gonosz gyümölcseit. Mindannyian ismerjük ezeket. olyanok vagyunk, mint az a madár, amit egy ravasz csapdával megfogott az a gonosz, az ellenség, a sátán, és valahogy úgy, ahogy az előbbi példában szerepel, a célja egy, kitépni egyenként a tollait, megkínozni, élvezni, és végül elpusztítani. Egyetlen egy valaki segíthet rajtunk, az a Jézus Krisztus, aki minden létező összegnél többet fizetett a mi szegény életünkért. Az a Jézus Krisztus, aki ő maga ment oda az ellenség karmai közé, ő maga állt oda a mi utunkra és annak a legmélyére, sőt ő vette magára a mi bűneink terhét és büntetését Isten előtt. Szükség volt arra, hogy az emberek közül valaki, aki teljes mértékben ember, megfizessen az ember bűnéért a vádlottak padján. Szükség volt arra, hogy valaki, aki Isten, legyőzze a halált, és fölmentsen minket, és az ő győzelmébe minket is magával tudjon vinni. Ezért jött erre a földre. És a beszélgetés, Mária és az angyal között a beszélgetés a szabadítóról folyik. És milyen jó, hogy Isten hozza elő, hogy Isten mutatja meg, ő az út, végre itt az út. Az Ószövetség minden ígérete, minden proféciája, minden áldozati szertartása, a templom, ahogy áll, ahogy a templomban folyik az Isten tisztelet, minden valóban az idő közepére, Jézus Krisztusra mutat. Testvérek, jó nekünk ezt innen is így látni a mi életünkből. A mi életünk is az idő közepére mutathat. Azért vagyunk itt, azért van értelmes életünk, dolgunk, utunk, jövőnk, mert Jézus Krisztus szabadító akar lenni a mi számunkra is. És milyen nagy dolog, ahogy ehhez személyesen köze lehet valakinek. Mária azt a hírt kapja, hogy te fogod hordozni. Te leszel az édesanyja, leszel érte felelős, fogod őt nevelni, aztán majd ott leszel a közelében, és meg kell értened, és Mária még nem is sejti a folytatást. Az út vége az, hogy majd ő is a tanítványa lesz annak az élő, feltámadott Jézus Krisztusnak. És az ő imádsága kell ahhoz, hogy ez valóban személyessé váljon, és ez velünk is így van. Nem egy olyan imádság, amire első hallásra gondolnánk, nem kulcsolja össze a kezét, nem csukja be a szemét, ahogy esetleg mi szoktuk, beszélget egy szobában egy küldöttel, egy idegennel, és mégis az imádság minden fontos alkotóeleme ott van benne. Például az, hogy tudja, ki a másik fél, és ki vagyok én. A lényegi, az alapvető különbséget tudni kettőnk között. Tudom, hogy kivel beszélek. A mindenható Úrral, aki engem megszólít, aki érthetetlen és felfoghatatlan a számomra, de tud úgy szólni, hogy én is értsem, mert ő még ehhez is hatalmas. És az imádság másik alkotó eleme a természetesség, az őszinteség. Semmiféle kötött forma nincs ebben, Mária még csak nem is nagyon keresi itt a megfelelő, illő szavakat, egyszerűen mondja, ami eszébe jut. Először megdöbben, aztán visszakérdez, ezt is őszintén teszi, Uram, nem tudom felfogni, nem is értem, hogy miről beszélsz. Hogyan lehetséges én teherbe esem? Nem ismerek férfit, nem voltam még férfival, és egyáltalán az egészet nem értem, amit te most mondasz. Hogy lesz ez? És Isten az angyal szavain keresztül türelmesen, néhány szóban azt mondja el, ami most és ott a legfontosabb, a Szentlélek erején múlik. A Szentlélek teremtő lesz ebben a dologban, az Isten teremtőként lép fel ebben a történetben. Nem kell semmiféle földi mintára gondolni, ne a mi berögzött beidegződéseinkből induljunk ki. Isten úgy, ahogy szavával a világot megalkotta, neki nem nehezebb az ő szavával, parancsával az Úr Jézus földi testét biológiailag csodaképpen megalkotni Mária testében. És Mária ezt csendesen tudomásul veszi, és utána még egy válasza van, mindjárt erre is kitérünk. Az imádság alapvető alkotó eleme ez a bizalom, ez az egyszerű hit. Tudom, hogy hallasz engem, jó, hogy én is hallhatlak téged, hadd mondjam el őszintén azt, ami most bennem van. És látszik ezen az imádságon, hogy előélete, előtörténete van. Mária nem aznap kezdte az Isten dolgait megérteni, vagy azokkal találkozni. Nem aznap volt először, hogy ilyen, hogy valamit hallott Isten tervéről, munkájáról. Az előző igehirdetés is az imádságról szólt köztünk egy héttel ezelőtt, és azután bibliaórán megbeszéltük a bibliaköri csoportban, hogy milyen nagy dolog Istennek minden terve ezen a földön, és el tudja végezni azt nélkülünk is, nem kellünk hozzá, nem segítünk be neki, nincs ő neki arra szüksége, viszont valamiért azt akarja, hogy mégis részesek legyünk az ő dolgaiban, az igehirdetésben, az emberek hozzátérésében, az igazságnak a érvényre jutásában, részesek legyünk abban, ahogy ő fokozatosan újra formálja, és majd végül újjá teremti ezt a világot, elküld minket, és kiket? Azokat, akik könyörögnek az ő terveiért. Azokat, akik készen állnak, és akik kinyitják magukat, és nem csak a szűkös kis saját dolgaikkal foglalkoznak, hanem mint Zakariás, könyörögnek az Isten dolgaiért, terveiért. Úgy kezdi az angyal a múlt heti történetben, hogy Zakariás a könyörgésed meghallgatásra talált. És nincs odaírva, hogy micsoda, de sejthetjük, hogy a személyes dolgait is Isten elé merte vinni, akár az, hogy nincs gyermekük, és az Isten dolgait is merte kérdezni, tudakolni, el akart abban mélyedni, érdekelte. Olyan nagy ajándék, testvérek, hogyha nem csak a saját kis listámat hozhatom az Isten elé, mi mindenre volna szükségem, mit érzek, mit teljesíts. Egyébként már az is nagy dolog, hogyha elmondom neki gyermeki bizalommal, hogy mit érzek, mire van szükségem, bár ő sokkal jobban tudja, hagyjam is, hogy kiegészítse, átírja, jobbat mondjon, fontosabbat mondjon, kezdjem el bátran, de azután kinyithatom magam arra is, amit viszont ő mond, amit ő tart fontosnak, ami szerinte időszerű. Ez az imádság párbeszéde, beszélgetése. Ebben a jelenetben Isten sokkal többet beszél, mint Mária, és ez mégis imádság. Igen, lehet kérdezni, lehet megdöbbenni is, lehet kételkedni is, lehet szégyenkezni is, csak borítsam oda őszintén ő elé azt, ami bennem van. És az imádság nem elvárás az Isten gyermekei felé, hanem valami olyan természetessége és üdesége van, legalábbis Isten ezt akarja mindannyiunkkal kapcsolatban, hogy legyen az imádságunk olyan természetes, magától értetődő és üde, mint ahogy itt Mária beszél, annak ellenére is, hogy milyen döbbenetes dolgot hall. Hadd olvassak részletet egy kedves versemből ezzel kapcsolatban. Lackfi János verse arról szól, hogyan kell imádkozni. Néhány részletet olvasok ebből a szabad versből. Hogyan kell imádkozni? Pont, mint esőben ázni, virágcsokorral és őrült reménnyel. Hogyan kell imádkozni? Mint mikor rájössz, hogy délelőtt már fagyisztál, de mindegy, kimondtad, karamell, csoki, joghurtos eper, és nincs erőd visszavonni. Hogyan kell imádkozni? Mint mikor mennék már Magduskám, a gyerekkorán kell, holnap hosszú, na, későre jár, de még ezt elmondom, sztoriban vagyok, jaj, és képzeld, mi történt. Hogyan kell imádkozni? Mint mikor hívnak a vacsorához, de már csak le kell csiszolni belőle egy kicsit, megvágni, kivésni a zsanérhelyét, aztán három csavar, annak előfúrni, behajtani, és ugyanez a lenti részen is, jövök már, hogyan kell imádkozni? Mint mikor már húz az ágy, de még nézek egy-két foci összefoglalót, mi ez a rövid videó, ki ez a döbbenetes X-faktor tehetség, milyenek az év mulatságos bakijai, hogy 10 embert ölt meg sorozatban, nézzük csak, hogyan kell imádkozni. Azt hiszem érezhető, legalábbis ha valamennyire sikerült kifejezően felolvasnom, hogy az imádság nem kötött szöveg, nem elvárás. Nem meg kell csinálni, mert a rendes hívő ember az megteszi legalább este, de hogy is. Mint ahogy a fagyi vonz, vagy a barátnőmmel való beszélgetés, csevegés vonz, és nehéz abba hagyni, vagy ahogy más dolgokat nehéz abba hagyni, ilyen-olyan kötöttségeinket. Hogyan kell imádkozni? Úgy, hogy vonz az Istennel való közösség, mert éhes és szomjas vagyok rá, mert egyszerűen izgat, mert ott jó, és neki jó elmondani azt, ami bennem van. Azokat az embereket viszi az ő terveibe, és használja föl, akik ezt az imádságot tanulgatják lépésről lépésre. És csak nagyon röviden teszem hozzá a harmadikat, ugyanis ez az a beszélgetés úgy zárul, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Mária, miután hallotta a hírt, a parancsot, a parancshoz fűződő ígéretet, nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd, Dávid trónján ül, és uralmának nem lesz vége, ez az a valaki, akinek te leszel az édesanyja, és Mária még mindig nem érti, és még mindig nem fér a fejébe, hát ez persze, hogy nem egyikünk se értené, és most sem értjük, hogy lesz az Isten emberré, hogy lesz közülünk egy, hogyan fér bele a végtelen, hatalmas Isten fia egy kicsi, gyámoltalan csecsemőbe, de hallotta, és ha nem is érti, elfogadja Istentől. És a végén ki kell mondani, mi nekünk is arra vezet tovább az út, minden megakadásunkból, minden hitetlenségünkből, és a hívő élet érettsége felé is arra vezet az út, nevezzem meg magam, ki vagyok én mindehhez képest. Ki vagyok én egy érdeklődő, aki kíváncsi bizonyos határig az Isten dolgaira? Ki vagyok én egy szimpatizáns, aki tud támogatni ezt is, azt is az Isten dolgai közül, másokat meg nem? Ki vagyok én egy bíró, aki majd megítélem, hogy mi tetszik nekem, mi hihető nekem, mondjuk a Bibliából, és mi az, ami már nem hihető? Mi az, ami elfogadható az Isten terveiből, és mi az, amit nem tudnék elfogadni, mert túl nehéz? Ki vagyok én? És ezekkel szemben Mária egy választ ad, íme az Úr szolgálója vagyok. Történjen velem a te beszédet szerint. Ez a legnagyobb bátorság, ez a legnagyobb győzelem, és ez maga az élet. Legyen így mi velünk is. Tudjuk ezt mondani Istennek. Amen. Csendesen magunkban folytassuk az imádságot. Jézus Krisztus, ha régi történetre gondolunk, olyan felfoghatatlan, hogy közel lehetett te hozzád ennek a fiatal leánynak. Ő lehetett az, aki kapja ezt a feladatot, és azután József, és azután a többiek, a tanítványaid. Sokszor gondoltuk, hogy szeretnénk a helyükben lenni. Köszönjük, hogy lényegében mi is a helyükben vagyunk, lehetünk. Mert lehet kézzelfogható közünk te hozzád, mindabban, amit ránk bízol, mindabban, amikor könyörülsz, és akkor, amikor az életünket letesszük a te kezedbe. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy ma is készen van a te kegyelmed. Nem kell a mi csapdáinkban vergődni, nem kell a bűnnel egyedül kilátástalanul viaskodni. Te vagy a szabadító. Könyörülj rajtunk bűnösökön. És szeretnénk letenni a te kezedbe mindent, és oda tenni az uralmat. Te határozd meg, mi a jó az életünkben, és mi a rossz. Vedd el azt, aminek nincs köze hozzád, és add helyette a te ajándékaidat. Kérünk a kapcsolatainkért, feladatainkért, életpályánkért, a terhekért, amiket nem tudunk egyedül vinni, de te értelmessé tudod tenni, sőt használni tudod. Kérünk a mi szeretteinkért, és ezért az egész világért, ragyogjon a te világosságod a tieiden keresztül és rajtunk keresztül is. Kérünk, Urunk, a szenvedőkért, akár közel, akár távol, mutasd meg nekik is magad. Kérünk a gyászoló családokért itt a körünkben is. Köszönjük a te ígéretedet, hogy különösen közel akarsz lenni azokhoz, akik árvák, akik gyászolnak. Köszönjük, hogy meg tudod ezt mutatni nekik kézzel foghatóan. Kérünk azokért, akik a vezetésedet kérik bizalommal. Kérünk családfőkért, pedagógusokért, vezetőkért minden területen, városunk, országunk vezetőiért. Hadd érvényesüljön a te hatalmad abban, amit döntünk és teszünk. És kérünk mindannyian kivétel nélkül, azért, hogy tudjuk azt mondani, íme, a te szolgáid, a te gyermekeid, a te nyájadnak juhai vagyunk. Történjen velünk a te beszédet szerint. Most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.